Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket 400 igen és 89 nem ellenében. Ursula von der Leyen az Európai Néppárt csúcsjelöltje június 9-e után várhatóan további 5 évig ő fogja majd betölteni az Európai Bizottság elnöki tisztségét. 40 ország mintegy 2000 küldöttje, köztük az Európai Bizottság elnöke, az Európai Parlament elnöke, az Európai Néppárt politikai családjába tartozó állam- és kormányfők, pártelnökök és európai biztosok vettek részt Bukarestben az Európai Néppárt kongresszusán, amelyen eldőlt Ursula von der Leyen sorsa az Európai Bizottság elnöki székében. Az Európai Pártcsalád Bukarestben megszervezett kongresszusán egyöntetűen megszavazták a párt választási kiáltványát, amelyben a Románia és Bulgária teljes körű schengeni csatlakozását is sürgető passzus is szerepel. Erről beszélgetünk a mai Naprakészben. Kalas Vivian, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének a kutatója a vendégem. Beszélgetésünket ma délben rögzítettük. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat is.
Tegnaptól az Európai Néppárt politikusainak a központja volt Bukarest. Úgy is mondhatjuk, hogy a fél Brüsszel ott volt Bukarestben, az Európai Néppártnak a kongresszusán. Mekkora tétje volt ennek a kongresszusnak? Ursula von der Leyen a csúcsjelölt, kongresszus nélkül is csúcsjelölt, hisz ellenjelöltje nem volt.
Egyrészt meg kellett rendezni, hogy formálisan megszavazzák Ursula von der Leyen személyét, mint csúcsjelöltjét a néppártnak. Ez nem volt tét, hiszen ahogy ön is említette, egyedül jelölt volt, abszolút többségre van szüksége a kongresszus tagjai között, ez meg lesz neki, bár még ezekben a percekben zajlik a szavazás róla, de hát nagyon meglepő lenne, hogyha nem választanák meg őt egész pontosan. Ami talán nagyobb tétje volt a kongresszusnak, az a tegnapi döntés, hogy elfogadták az Európai Néppártnak a választási kiáltványát, programját, ami mentén a néppárt, illetve hát a néppárti politikusok, tagországi pártok fogják a saját nemzeti kampányukat vinni, és azokat az értékeket, célokat kommunikálni a következő 3 hónap során. Úgyhogy ezt mondanám, hogy ez egy fontosabb eseménye volt, illetve hát ez a kampány indítónak is betudható ez a kongresszus, amit egyébként 3 évente rendszeresen megrendeznek a néppárti politikusok. Most itt együtt vannak a tagok, közösen tudják elindítani a kampányukat a júniusi választásra.
Beszéljünk még így az elején a néppárti politikusokról, vagy az Európai Néppártról. Mit kell tudnia az erdélyi hallgatónak az Európai Néppártról, arról az Európai Néppártról, amelynek vannak tagja, ez egy pártcsalád, tagja a Nemzeti Liberális Párt, de a jelenlegi romániai pártok közül a legrégebbi tagja az RMDS.
Így van, az Európai Néppárt egy nagyon széles körű tagsággal rendelkező európai pártcsalád. 1976-ban hozták létre. Ha megnézzük az európai parlamenti választási eredményeket egészen 1979-től kezdődően, ugye amikor először választották a testületet közvetlenül, akkor azt láthatjuk, hogy folyamatosan az első vagy második helyen végzett a néppárt a választásokon. Az elején volt, hogy néha a második helyre szorult a szocialisták mögé, de most a elmúlt 2-3 választáson stabilan az első helyen zárt, és ez júniusban is nagy valószínűséggel így lesz, hiszen olyan magasan vezeti a közvéleménykutatásokban ezt a mezőnyt vagy versenyt. Jobbközéppártok a tagjai, kereszténydemokrata, konzervatív, liberális konzervatív pártok tartoznak ide. Nagyon több probléma is származott az elmúlt években abból, hogy ennyire sokszínű, hiszen bár mindannyian jobb-közép pártok, azért nagyon sok tekintetben nagyon különböző módon gondolkoznak, és emiatt láthattuk azt például, hogy egyes esetekben az Európai Parlamentben nem volt meg az a frakciófegyelem, ami egy nemzeti parlamenti frakció esetében ez megszokott, hanem a néppárti politikusok különböző irányokba szavaztak. Amit még kiemelnék az Európai Néppárttal kapcsolatban, hogy nem csak az Európai Uniós belpolitikában az egyik legmeghatározóbb erő, hanem az Európai Unión kívül is vannak tagpártjai, például svájci vagy moldáv pártok. Itt, ha megnézzük a kongresszust, akkor összesen 44 ország képviselteti magát, mintegy 2000 fővel, úgyhogy nagyon széles körül az Európai Néppárt tagsága.
Igen, és a moldovai köztársaságot említette, ön ott volt a kongresszuson, ott van a kongresszuson Maia Sandu is, aki közösségi oldalára olyan fotókat posztolt azzal a felirattal, hogy Moldova barátaival találkozott az Európai Néppárt kongresszusán, azokkal a politikusokkal, akik a moldovai köztársaságot is a mielőbb az Európai Unió tagállamai között szeretnék látni. Beszéljünk egy picit Ursula von der Leyenről. Ursula von der Leyen a csúcsjelöltje az Európai Néppártnak, a Spitzenkandidát. Milyen esélyei vannak neki az Európai Bizottság élére való újraválasztásra? Mert Manfred Weber is volt csúcsjelölt, mégis gyakorlatilag a teljes ismeretlenből megjelent Ursula von der Leyen, és ő lett az Európai Bizottság elnöke.
Igen, ez így történt valóban 2019-ben. Az több különbségre hívnám fel a figyelmet, és hogy a kérdésére röviden először válaszoljak, én Ursula von der Leyen nevezését, illetve később megválasztását az Európai Bizottság elnöki tisztségére, ezt szinte 100%-ra mondom, hogy ő lesz. Persze politikában nagyon sok minden megtörténhet, tényleg szinte biztosra lehet most azt mondani, hogy ő lesz a következő 5 évben is az elnök. 2019-ben azért volt egy kicsit más helyzet Manfred Weberrel, mert egyrésztről Weber nem rendelkezett olyan kormányzati tapasztalattal, mint például von der Leyen, aki miniszter volt a német kormányban, és hát többek között ezért is tartották őt az állam és kormányfők az Európai Tanácsban, mármint Webert, nem megfelelőnek az Európai Bizottsági elnöki pozícióra. A másik nagyon fontos különbség, hogy ott 2019-ben előbb jelölték Manfred Weber csúcsjelöltnek, és bízott abban a néppárt, hogy a csúcsjelölti rendszer fogja követni az Európai Tanács is, tehát hogy a választáson a legnagyobb frakció, jelen esetben akkor is a néppárt volt, annak a csúcsjelöltje lesz automatikusan a bizottsági elnök. Na most ez a hatásköri vita, hogy az Európai Parlamentnek legyen nagyobb beleszólás a bizottsági elnöki pozíciójába, vagy a tagországoknak, és hát 19-ben a tagországok úgy döntöttek, hogy ők maguknak akarják ezt a beleszólási és kezdeményezési jogot, úgyhogy ezért is tették félre ezt a javaslatát a néppártnak, hogy Manfred Weber legyen a csúcsjelölt. Most már hamarabb hallhattuk azt, hogy a tagországok is támogatják von der Leyen újraválasztását, és hát részben, és nagy részben szerintem emiatt is az néppárt őt jelöli csúcsjelöltnek, hogy azután azt kommunikálhassa az európai néppárt is, meg az Európai Parlament is, hogy a csúcsjelölti rendszer én is virul, pedig úgy valójában itt a tagországok döntöttek megint először, és azt őket követi az Európai Néppárt.
Már itt tagországokat említünk, el kell mondani azt is, hogy Ursula von der Leyennek a jelöltsége az Európai Néppárt csúcsjelöltjének tulajdonképpen egy német-francia konszenzusnak az eredménye, és 2019-ben is Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron francia államfő is őt támogatta, és egyébként a franciák éppen ezért haragszanak is Emmanuel Macronra, most finoman fogalmazzak politikában, nem tudom, hogy lehet-e így mondani, hogy haragszik valaki valakire.
Igen, nem meglepő, hogy német-francia javaslat volt már 2019-ben is, hiszen ez a két ország közötti együttműködést hagyományosan az integráció motorjának nevezzük, tehát hogyha ők valakit javasolnak, vagy valamit javasolnak, az nagy esélyen elfogadásra kerül. Most is valóban egész az elmúlt 5 év során jó kapcsolatot ápolt a francia államfővel von der Leyen. Most is, ha visszaemlékezünk, akkor tavaly októberben részt vett egy Macron pártjának egy rendezvényén, ami egy nem hivatalos kampányként is felfogható volt, és éppen emiatt a Franciaországban a köztársaságiak pártja, amely párt egyébként az Európai Néppárthoz tartozik, még Macron pártja nem, hanem a liberálisokhoz, Szóval a néppárti franciák éppen ezért támadják von der Leyent, hogy az ellenfél rendezvényén vett részt, és az ellenféle nagyon szoros és jó kapcsolatot ápol, és ők éppen emiatt nem fogják a mostani szavazáson von der Leyent támogatni, de hát ahogy említettem, mivel elegendő az abszolút többség, és nagyon más jelölt nincs is, sőt, nincsen más jelölt, mint von der Leyen, ezért ez gyakorlatilag nem számít, elvi szempontból és politikai szempontból ez érdekes, és mutatja a néppárt megosztottságát, amiről ugye korábban is beszéltem.
Azt kijelenthetjük, hogy az ő helyzetén, már mint az Ursula von der Leyen helyzetén tulajdonképpen ez a konszenzus segít?
Hogy megválasszák újra? Részben igen, részben azért azt is mondom, hogy a kormányok szeretik a megszokottat választani, tehát őt akkor is támogatnák, hogyha nem áll mögötte Németország és Franciaország ilyen hangsúlyosan, hiszen tudják, hogy milyen a gyakorlata, tudják, hogy működött az elmúlt 5 év, és van lehetőség még egyszer megválasztani, tehát ez is mellette szól, hogy egy ismerős politikust választanak, és nem csak az, hogy a tagországok előre gondolhatják, hogy mi fog történni, vagy hogyan fog történni a politika alkotás az Unióban a következő évben, de nagyon sok időt is spórolnak maguknak azzal, hogy nem kell az EP választások után egy több hónapos alkú folyamatot elindítani és véghez vinni azzal kapcsolatban, hogy kit jelöljenek az Európai Bizottság elnöki pozíciójára.
Még egy kérdés erejéig maradjunk Ursula von der Leyennél. Milyen volt az ő mandátuma? Figyelembe kell vennünk azt is, hogy azért 2019-től kijutott Ursula von der Leyennek a válságokból, kezdődött a koronavírus járvánnyal, majd az ukrajnai orosz invázióval, aztán ott volt az orosz-ukrán háború, jelentette, vagy azáltal kiváltott energiaválság. Ezek fényében, vagy mindezek fényében milyen Ursula von der Leyennek a mandátuma?
Nagyon sok előre nem látható kihívással kellett szembesülni, hogy ön is felsorolta őket. Eredményei közé lehet sorolni ezekre való reakciót, például a helyreállítási alap, amit a koronavírus járvány gazdasági hatásait kívánta azzal az Európai Unió mérsékelni, enyhíteni a tagországokban. De ugyanígy az eredményei közé lehet sorolni, és ez már hát a válságoktól függetlenül, például a Green Deal, az úgynevezett zöld megállapodással kapcsolatban előrelépéseket. Ugye az ő 2019-ben már célként fogalmazta meg, hogy ezt a zöld átállást meg kell valósítani. Nyilván az 5 évre nem elegendő, de nagyon komoly lépéseket tettek a tagországok abban az irányba, hogy a klímaváltozás ellen hatékonyan tudjanak küzdeni. Persze itt ott van a másik oldal, most látunk az elmúlt hónapokban a gazdatüntetések. Nem mindenkinek jó a zöld átállás és az azzal járó szigorú szabályozás. Erre a konfliktusra, szembenállásra biztosan találni kell valamilyen megoldást a következő Európai Bizottságnak, de ez a jövő feladata. Amit én még kiemelnék egy nagyon lényeges eredményeként Ursula von der Leyennek, a migrációs paktum elfogadása. Hivatalosan még nem fogadták el, de a politikai megállapodás már megszületett e tekintetben, tehát a formális része van csak hátra, ami azért ebben a ciklusban még meg fog történni. Nem mindenki egyetett a migrációs paktummal értelemszerűen, lehet kritizálni, viszont azért ez nem elvitatható, én úgy gondolom, hogy egy nagyon sok éve, hosszú ideje tartó folyamatra tett Ursula von der Leyen pontot. Ez az egyik oldala, a másik oldala, ami azért voltak botrányai is, gondoljunk a Pfizer esetre, amikor a Pfizer vezérigazgatójával SMS-ben egyeztette a szerződés hosszabbítás körülményeit, feltételeit. Itt azért nagyon sok pénzről beszélünk, ami magán SMS-ben dölt el. Illetve hát például még egy botrány tavalyi görögországi nyaralását lehetne megemlíteni, amikor a görög kormányfő látta Ursula von der Leyent vendégül. Ez azért érdekes, mert mindeközben az Európai Parlament részéről készült egy jelentés, hogy Görögországban sem működnek megfelelően a dolgok, az európai értékekkel szemben cselekszenek, ott nagyon sokszor a politikusok, most gondolok a korrupcióra, bevándorlókkal szembeni bánásmódra. Mindeközben azt látjuk, hogy a bizottság nem kritikus Görögországgal szemben.
Kalas Vivian, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének a kutatója a mai napra kész vendége. Az Európai Néppárt bukaresti kongresszusok kapcsán beszélgetünk. Ahogy ön itt a beszélgetésünk elején kiemelte, a kongresszus első napján megszavazták, egyhangúan megszavazták a küldöttek az Európai Néppártnak a választási kiáltványát. Mit tartalmaz ez a választási kiáltvány? Van ebben bármi meglepő, vagy egy szépen csengő kampánydokumentum?
Alapvetően nincsen benne semmi meglepő. Összesen 5 nagyobb témakör körén lehet csoportosítani ezt a kiáltványt, ami mindenki számára már elérhető az interneten. Összesen 25 oldalas dokumentumról van szó. Itt azt fogalmazzák meg benne, hogy az európai értékeket, életmódot védeni kell, ehhez részben kapcsolódik az is, hogy a békét meg kell teremteni a kontinensen, most gondolva például az orosz-ukrán háborúra. Ezzel összefügg Európa megerősítése, egyrészt versenyképességi szempontból, másrészt biztonság és védelempolitikai szempontból, amire nagyobb hangsúlyt szeretnének fektetni a következő 5 évben, tehát Európa biztonságának a megerősítésére. Ehhez kapcsolódik nyilván Ukrajna további támogatása is, amit az Európai Néppárt ösztönöz, illetve az illegális migráció elleni küzdelem. A utolsó 2 nagyobb része a kiáltványnak vagy programnak az állampolgárokhoz kapcsolódik. Azt emelik ki, hogy közelebb kell hozni egyrészt Európát az állampolgárokhoz, másrésztről az Európai Unió szociális részét, pillérét meg kell erősíteni, tehát olyan intézkedésekre van szükség, amely a társadalom jólétét fogja növelni. Amit én kiemelnék a programból, az általánosságokon túlmenően, az 2 dolog. Egyrészt a schengeni övezethez való csatlakozás, például Románia esetében ez szerepel benne, hogy teljes körűen csatlakoznia kell Romániának, amint az lehetségessé válik. Ez azért érdekes, főleg annak a tükrében, hogy egyhangulag fogadták el ezt a kiáltványt, hogy tegnap még az osztrák kancellár, akinek az országa megvétózta még korábban Románia schengeni övezethez való csatlakozását, ő azt mondta, hogy nem fogja úgy támogatni ezt a dokumentumot, hogyha szerepel benne az, hogy a schengeni övezethez teljes körben csatlakoznia kell majd Romániának, lehetőleg minél hamarabb. Most azt látjuk, hogy ezt mégis támogatta, mi nem tudjuk, mi történt a tegnapi nap folyamán, illetve ma délelőtt volt egy egyeztetése a minden évben az a román államfővel. Arról a tárgyalásról sem tudunk semmilyen információt, de az eredményét látjuk. A másik dolog, amit kiemelnék a programból, a migrációval kapcsolatos, ugyanis azt fogalmazták meg, hogy biztonságos harmadik országokat kell megnevezni, és ezek a harmadik országok azt a célt szolgálnak, hogy az ő területükön bírálják el az Európába igyekvők menedékkérelmét, és hogyha jóvá hagyják, akkor ezeknek a menedékkérőknek az elhelyezéséről is a harmadik országnak kell gondoskodnia, tehát nem Európának. Úgyhogy ez mindenképpen egy érdekes, és egyébként majd szerintem sok vitát kiváltó pontja a programnak.
Egyébként a Schengen kapcsán azt is meg kell jegyeznünk, hogy a dokumentum leszögezi azt is, hogy helyre kell hozni a jelenleg diszfunkcionálisan működő schengeni övezetet, különösen az EU külső határvédelmének a további megerősítésével. Tehát van erre közös szándék? Mert ez is elhangzott az osztrákok részéről, amióta megy a Románia és Bulgária Schengen tangója, hogy nem működőképes a schengeni övezet, és előbb azt kell működőképessé tenni, és majd utána jöhet Románia és Bulgária.
Így van, egyrészt a külső határok megerősítésének kérdése az egyik olyan pont, ami miatt a schengeni övezetre mondhatják azt, hogy nem annyira működik. A másik része, hogy több ország is, akár most is, ha megnézzük, visszaállította a belső határ ellenőrzést, ami teljesen szembe megy a schengeni egyezményben foglalt alapelvekkel és értékekkel. Úgyhogy ezt a 2 mindenképpen fejleszteni kell. Ha megnézzük a A már említett migrációs paktumot például, ott szerepel benne az egyik rendeletre irányuló javaslatban nagyon hangsúlyosan a külső határok összehangolt védelme, a Frontexnek a megerősítése, illetve hát az unió külső határain fekvő tagországoknak nyújtott támogatás, annak érdekében, hogy meg tudják állítani a bevándorlókat, fel tudjanak védni az embercsempészek ellen, tehát törekvések vannak, és egész konkrétan meg is van határozva, hogy hogyan kellene ebben előrelépni. A gyakorlat az majd a jövőben derül ki. De én azt mondom, hogy van egy ilyen folyamat, és előbb-utóbb meg lehet menteni Schengent, és újra helyre állítani azt, ami volt 10-15 évvel ezelőtt.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság jelenlegi elnöke és újrázni készülő elnöke az Európai Néppárt bukaresti kongresszusán azt mondta, ez a rendezvény egy meghatározó pillanat, és azt jelzi, hogy az Európai Néppárt erős és biztonságos, békés és virágzó, demokratikus és egységes Európát képvisel, illetve ilyen Európát akar. Ezt egyébként ezelőtt 5 évvel is elmondhatták volna, ezt a kijelentést.
Igen, ha meghallgattuk a beszédét, ugye ez az első beszéde volt, mert majd miután megválasztják hivatalosan, azt követően fog még egy beszédet mondani, de az első beszédben nagyon nagy újdonságot nem mondott, és konkrétumot is nagyon nehéz lenne keresni benne. Általánosságokról beszélt, elmondta, hogy milyen eredményekkel zárja a bizottság ezt az 5 évet. Ugyanazokat mondta, amit már mi is megbeszéltünk korábban. Beszélt a jövőről is, de semmilyen konkrétumot nem mondott, csak a béké megteremtését hangsúlyozta, Európa biztonságának a fontosságát emelte ki, illetve ami még érdekes volt, hogy a már említett európai értékek védelme nem csak külső, de a belső fenyegetettség ellen is fel kell lépni. Itt néhány tagországra is utalt, akik megszegik a jogállamisági kritériumokat, illetve elveket, szóval ezzel kapcsolatban is határozott fellépést szeretne a következő 5 évben, illetve amit kiemelt, hogy a gazdák folyamatos támogatása prioritása lesz a bizottságnak, amihez azonban azt kell, amit előbb is mondtam, hogy valahogy összhangba hozni a mezőgazdasági szektor, illetve hát a klímaváltozás elleni küzdelem intézkedéseit és érdekeit. Ez nem lesz egyszerű feladat, de ezzel kapcsolatban sem hangzott el a konkrétum Ursula von der Leyen-től.
Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatosan elhangzott az, hogy Európa Ukrajna mellett fog állni, mindaddig Ukrajna mellett fog állni, amíg erre szüksége lesz Ukrajnának erre a támogatásra, és hogy több anyagi segítséggel, több pénzt fog adni Európa Ukrajnának, és nagyobb katonai segítséget is fog biztosítani Európa Ukrajnának. Ezt is elmondta Ursula von der Leyen a beszédében. Ebben van meglepő, vagy eddig is ez volt az álláspont, és nem fért kétség ehhez, vagy ehhez eddig sem tudtuk, hogy Európa ott lesz Ukrajna mellett továbbiakban is.
Én azt mondom, hogy nem volt meglepő, ugye fegyverszállítást is említette emellett, plusz ezen kívül a tagországoknak, saját maguknak is többet kell fordítani fegyverbeszerzésre, legalábbis Ursula von der Leyen ezt szeretné. Nem volt meglepő már csak azért sem, mert ahogy láttuk például Amerikában, nem olyan régen már nem volt teljes összhang és egyetértés azzal kapcsolatban, hogy Ukrajnát tovább kell támogatni és segíteni, hogyha amerikai élén változás következik be, és mondjuk Donald Trump lesz az elnök, akkor ez még inkább elmehet egy olyan irányba, hogy Amerika nem lesz már olyan nagy jelenléttel Ukrajna mellett, nem támogatja majd olyan mértékben Ukrajnát, ettől tarthat Európa, viszont ugyanitt itt a lehetőség az Európai Bizottság, illetve az Európai Unió számára, hogy megmutassa saját magát, és szuverénebb szereplőként ott legyen a világpolitikában, és Ukrajna első számú támogatója legyen. Meg kell nézni majd, hogy a tagországok ehhez mit szólnak, és hogyan ítélik meg, hogy 2-3 év múlva is képesek lesznek egyáltalán Ukrajnát támogatni, ha még tart a háború.
Manfred Weber az Európai Néppártnak az elnöke tegnap tett egy fontos kijelentést, ismétlem, ez kijelentés, azt mondta, hogy támogatja, hogy közép- vagy kelet-európai személy kerüljön az Európai Unió vezetői közé. Ez egy nagyon jól hangzó kijelentés. A kérdés az, hogy ez a jelenlegi valóságtól mennyire van távol. El kell mondanunk a hallgatóknak azt, hogy az Európai Uniónak négy nagyon fontos tisztsége van. Van az Európai Bizottságnak az elnöke, Ursula von der Leyen személyében, van az Európai Parlament elnöki tisztsége, Roberta Metsola, Ursula von der Leyen német, Roberta Metsola máltai, ott van az Európai Tanácsnak az elnöke, Charles Michel, ő belga, és ott van az Európai Unió külügyi főképviselője, Josep Borrell személyében, aki spanyol, ha jól tudom. Tehát ezek a főbb tisztségek, tehát hogy ezek valamelyikébe kerülhetne, vagy kellene kerüljön Manfred Weber szerint egy kelet-európai, egy közép- vagy kelet-európai személy. Donald Tusk volt egyébként az utolsó, aki közép-kelet-európai személyként ilyen fontos tisztséget betöltött. Tehát a kérdés, hogy van erre esély, vagy itt Bukarestben ezt el kellett mondani, hogy támogatjuk ezt is?
Kicsit messzebből indítanám, Manfred Weber ezt nem saját magától találta ki ezt az ötletet, hanem eredetileg Klaus Johannis román államfő vetette föl ezt a problémát, és Manfred Weber pedig támogatta. Itt azért azt látni kell, hogy Johannisnak idén lejár a mandátuma, ami második ciklusa volt államfőként, és arról szólnak a hírek, hogy szívesen töltene be ilyen pozíciót, tehát akár ilyen személyes politikai motivációja, érdeke is lehetett ezzel a kijelentéssel. Ha megnézzük az ön által felsorolt uniós vezetői tisztségeket, akkor azt látjuk, hogy hát talán még az Európai Parlament elnökét lehetne Kelet-Közép-Európához sorolni, hiszen Málta 2004-ben velünk csatlakozott, így egy kalap alá szoktak venni Kelet-Közép-Európai régiót, illetve Máltát vagy Ciprust. De ha azt nézzük, hogy az Európai Néppártnak, vagy általában az Európai Parlamentnek melyik pozícióra van rá hatása, akkor az viszonylag kevés. Ugye az Európai Parlament megválasztja a saját elnökét, de azon a tisztségen most sem egy nyugat-európai van, tehát Manfred Weber nem olyan nagyot. Az Európai Bizottság elnökében is van beleszólása az Európai Parlamentnek, viszont oda Ursula von der Leyen lesz az első számú jelölt, aki pedig egy német politikus, és ezen szerintem Manfred Weber sem szeretne változtatni. A másik két pozícióra viszont az állam és kormányfők nevezik ki a személyeket, tehát ott az Európai Parlamentnek nincsen mozgástere, nyilván hathatnak a saját pártcsaládjukhoz tartozó állam és kormányfőkre, hogy kit, milyen nemzetiségű politikus nevezzenek meg, akár Európai Tanácselnöknek, akár kül- és biztonságpolitikai főképviselőnek, de ez nem rajtuk múlik. Elsősorban abban viszont mindenképp igaza van mindkét félnek, tehát a román államfőnek is és Manfred Webernek is, hogy valóban nem lenne baj, hogyha ilyen fontos kulcspozíciót egy kelet-közép-európai politikus töltene be.
Van erre esély? Vagy ettől függ, tehát, hogy attól lesz jó valaki, mert kelet-közép-európai? Jobban, valóban jobban tudna figyelni erre a térségre, vagy ez a térség jelenleg nem kapja meg a figyelmet Németországtól, Franciaországtól, Belgiumtól, Spanyolországtól?
Én nem is a figyelem hiányát emelném ki, hanem azt a kulturális, történelmi, hagyományokbeli különbséget, ami Európa keleti és nyugati fele között fentáll, és ami miatt sokszor nem értik a nyugat-európaiak a kelet-közép-európaiakat, és nem is biztos, hogy az ő érdekeiket tudják úgy igazán képviselni, hiszen nem értik. És ebben biztos, hogy előremozdulást vagy előrelépést lehetne tenni, hogyha egy a térségből származó politikus lenne, például az Európai Tanács elnöke, vagy a közös biztonságpolitikai főképviselő, mert ő más szemszögből nézni a felmerülő ügyeket, más hagyományokkal rendelkezik, és tényleg ennek a régiónak az érdekeit is jobban be tudná szerintem csatornázni a döntéshozatalba. Hogy mekkora a valószínűsége, hogy egy ilyen politikus neveznek ki, az arra nagyon nehéz válaszolni. Egyrészt mert ezeknél, amikor a személyeket kiválasztják, akkor az első sorban a párt családok számítanak. Ugye most is, ha megnézzük, a bizottság elnöke néppárti, az Európai Tanács elnöke liberális, a kül- és biztonságpolitikai főképviselő szocialista. Tehát a három legnagyobb frakciónak egy-egy politikusáról van szó. Ez az elosztásra való odafigyelés, ez az arány szerintem megmarad 2024-től is. Most a legnagyobb esélye talán valamelyik pozícióra Kaja Kallasnak van, ugye az észt miniszterelnök jelenleg liberális pártcsaládhoz tartozik, és az ő neve is felmerült egyébként, mint bizottsági elnök jelölt, vagy mint lehetséges elnök megnevezett. Az kevésbé valószínű, cserében mondjuk megkaphatja az Európai Tanács elnöki pozícióját. Tehát azt mondanám, hogy nem nehéz megmondani, hogy valóban egy ilyen politikust választanak el, mert nem ez lesz az elsődleges szempont, de ha már valakit kellene mondanom, akkor én Kaja Kallast mondanám, aki a legesélyesebb kelet-közép-európai politikus.
Zárásként beszéljünk egy picit magunkról, magunk alatt az erdélyi magyarokat értem. Az Európai Néppárt Bukarestben zajló kongresszusán Kelemen Hunor, az RMDS szövetségi elnöke magyar nyelven szólt a küldöttekhez, és elmondta a küldötteknek azt, hogy bármennyire is nem nézi ezt jó szemmel, vagy nem nézik ezt jó szemmel, egyes tagállamok az őshonos nemzeti közösségekre sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani, és az Európai Bizottság, a von der Leyen által vezetett Európai Bizottságnak a figyelmébe ajánlotta a Minority Safe Pact nevű kisebbségvédelmi dokumentumot, azt, amelyet az Európai Parlament elfogadott, és tulajdonképpen az Európai Bizottság volt az, amely elkaszált. Van esély arra, hogy az őshonos nemzeti kisebbségek kérdésében változás álljon be az európai szemléletben, vagy pedig nem, mert egyrészt ott van a keleti szomszédunkban zajló orosz-ukrán háború, másrészt pedig a tagállami hatáskörben vannak a kisebbségi kérdések, és ezt egyik állam sem szeretné azt, egyik tagállam sem szeretné azt, hogyha a jogaitól megfosztanák.
Én ebben a kérdésben szkeptikus vagyok, nem gondolom azt, főleg a von der Leyen vezette bizottság lesz a következő 5 évben is, hogy nagyon nagy szemléletmódváltás bekövetkezik ebben a kérdésben. Leginkább azért, amit ön utoljára említett, hogy egyrészt nemzeti hatáskörben vannak ezek a kérdések, és nem merik bevállalni azt bizonyos tagországok, hogy a kisebbségvédelemre nagyobb hangsúlyt fektessenek, és több jogot adjanak kisebbségi csoportoknak, mert félnek a következményektől, és saját országukban, hogy milyen következményekkel járhat ez. Úgyhogy én ebben nem látom azt, hogy előrelépés történhetne a következő évben.
Kalas Vivien, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének a kutatója. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm szépen.